Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Az európai parlamenti választásokkal fejeztük be, pontosabban azzal, hogy az Európai Néppárt kit jelölhet majd spitzenkandidátnak, listavezetőnek a november elejé 9-ei, 8-ai kongresszusán. Térjünk rá a többi más nagy pártcsaládra, már amennyiben még nagyoknak nevezhetőek, akár a szociáldemokraták, akár a liberálisok, hogy az ő kongresszusaikon milyen jelöltek jöhetnek számításba?
Ugye a kongresszusokon ezek lezajlanak gyakorlatilag még idén, hogy aztán
januárban is lesz még egy.
Januárban is ugye a liberálisok fognak aztán legkésőbb majd becsatlakozni, és a zöldeknél is a decemberben ér véget. Tehát január közepére, körülbelül februárra kialakul a véleges mezőny, ami azt fogja jelenteni tulajdonképpen, hogy milyen arcokhoz lehet majd kötni, európai szinten hangsúlyozom, a különböző pártcsoportok versengését. Ugye ezt beszéltünk róla, hogy nagy valószínűséggel Manfred Weber lesz az Európai Néppártnak a lista vezetője, tehát itt már nem jelöltről, és az Európai Bizottsági Elnöki posztra a jelöltje is ezzel. A szocialisták részéről ketten vetélkednek, mind a ketten az Európai Bizottságnak az alelnökei, az egyik Franz Timmermans, ugye ki, akit Magyarországon is elég jól ismernek, hiszen a jogállami kérdésekért is ő felelős, ő az első elnökhelyettes, tehát Junckernek az első embere, a bizottság második embere. Maros Sefcovics verseng vele, ő pedig ugye szlovák, és az Energia Unióért felelős biztos, de szintén alelnök, szlovák alelnök. Érdekes itt is tulajdonképpen, hogy itt ebben a leosztásban van egy keleti és van egy nyugati politikus. Én úgy gondolom egyébként, hogy szinte bizonyosan látható, hogy a legbefolyásosabb politikai pártok, szociáldemokraták európai szinten Franz Timmermanshoz csatlakoztak le, akinek nagyobb politikai karizmája és tapasztalata van, sokkal több nyelvet beszél, és nem csak főleg ez természetesen, de politikusabb alkat, mint Maros Sefcovics, aki egy kifejezetten technokrata, diplomata háttérrel rendelkező politikus. Tehát úgy gondolom, hogy Franz Timmermansnak az esélyei a legnagyobbak itt ebben az esetben. De ugye a szociáldemokraták, látjuk, azért európai szinten visszaszorulóban vannak. Érdekesebb talán a liberálisok oldalán a mozgások, érdekesek. A liberálisok egyelőre nem hirdették meg tulajdonképpen a listavezetői posztot, illetve annak a betöltését, hanem inkább úgy tűnik, hogy ők egy listavezetői tímben gondolkoznak. Ennek az is oka egyébként, hogy Emmanuel Macron élesen, kategorikusan ellenzi, ő egy potenciál, nem tagja ugye a liberális pártnak, az európai liberálisoknak, viszont egy nagyon szoros szövetségese lesz, szinte bizonyosan, hiszen ő is a centrumban őről, és a liberálisokkal összefogva tulajdonképpen képes lenne a bal és a jobb oldalról is elszipkázni politikai pártokat. Ennek a folyamatnak egyébként a folyamat részben meg is indult, és ilyen értelemben gyakorlatilag ők egyelőre pont Macron miatt is nem állítottak hadrendbe listavezetőt. De vannak jelöltek náluk is.
Elvileg Macron még az Európai Néppárthoz tartozik, nem?
Macron, ugye Macron mozgalma nem tartozik, az En Marche gyakorlatilag, hogy az En Marche az pont úgy épült fel, hogy a jobb oldalból vált ki, és meg a bal oldalból is kivált gyakorlatilag, és létrehozott egy centrumot.
Adott esetben...
Az En Marche nem része az Európai Néppártnak, egyáltalán nem. Egyelőre Macron és Macronhoz tartozó Macron hű elemek, azok nem tartoznak, azok a liberálisok között ülnek alapvetően.
Adott esetben az európai pártcsaládok szakadhatnak, vagy az Európai Néppárt, hogyha már itt tartunk, a májusi választásokat követően?
Igen, tehát ugye az Európai Néppárt és a hagyományos pártok számára ez jelenti a nagy kihívást, hogy őket egyszer egyfelől a szélső jobb oldalról, a populisták és a szélső jobb oldaliak próbálják meggyengíteni, ugye, hiszen ugye onnan jön a politikai kihívás, ugye azt látjuk azért, hogy a migráció kérdése, a migrációs témának az előtérbe kerülése és a problémának is nyilvánvalóan a jelentkezése, ez alapvetően egyébként inkább a populista szélső jobb oldali erők malmára hajtotta a vizet, és ezt próbálja a jobb oldalon a kereszténydemokraták, a konzervatívok valamilyen formában tulajdonképpen ezt a nehézséget próbálják valahogy megfékezni, tehát ezt az eltolódást megfékezni, néha úgy, hogy ők maguk is eltolódnak. Másfelől viszont az a veszély is fönnáll az ő esetükben, és egyébként az Európai Néppárt pont ennek lehet az áldozata, hogy megjelent a másik oldalon is egy erő, a centrum oldalon is megjelent egy erő, egy sokkal integrációpárti, Európa párti erő, Európa barát erő, amit ugye Emmanuel Macron fémjelez, de ide lehet sorolni egyébként Guy Verhofstadtot is, és néhány más politikust is, akik viszont a könnyen a mélleg nyelvei lehetnek, és ők potenciálisan le tudnak választani képviselőket. Ugye az Európa, mikor néppártról beszélünk, akkor mindig nem véletlenül néppártban kell gondolkoznunk, akkor azt jelenti, hogy az Európai Néppárt rendkívül vegyes, hogy így fogalmazzak, felvágott, hiszen nagyon különböző intuíciókkal és hagyományokkal rendelkező pártok találtak otthonra ezen a pártalakulaton belül.
Csak ugye a jobb szélen is szervezkednek, ugye Matteo Salvini olasz belügyminiszter is próbál egyeztetni különböző euroszkeptikus vezetőkkel Európa szerte, illetve az Amerikai Egyesült Államok elnökének egykori tanácsadója Steve Bannon is létre akarna hozni egyfajta mozgalmat, egy ilyen euroszkeptikus mozgalmat. Ezek mennyire járhatnak sikerrel? Vagy talán ezek pártot vagy tömörülést alkothatnak-e a választási vagy az azt követő időszakban?
Igen, én úgy gondolom, hogy azért élni kell a gyanúperrel, hogy ami eddig nem nőtt össze a szélsőjobbból és a populista oldalon, az nehezen fog összenőni most is. Igaz, hogy most van egy olyan téma, a migráció kérdése, ugye az identitás kérdést is jelent nagyon fontos szempontból, ami szerintem egy nagyon fontos hívó szóvá vált, és politikai sikereket hozott, most már ugye több országban is, a populista, vagy pedig a szélsőjobboldali erők számára, most ugye legutóbb az olasz kormánynál látjuk, de az olasz kormány sem ugye elég atipikus, hiszen ott egy populista, baloldali populista, az öt csillag mozgalom, és egy szélsőjobboldali párt lépett hatalomra. Tehát úgy gondolom, hogy ez a recept, hogy azt látják, hogy a migráció nagyon sok szavazatot hoz a konyhára, ennek a kérdésnek a fenntartása, illetve ugye a probléma maga is létezik, amíg meg nem tudják valamennyire megnyitató módon oldani. Ez nyilvánvalóan számukra egy olyan közös platformot jelent, ami körül esetleg kialakulhat. Ami körül kialakulhat egy koalíció is. Viszont azért ezt ne felejtsük el sohasem, hogy eddig is lett volna alkalmuk számtalan alkalommal összeállni, és ha meg is történtek is erre kísérletek, azok általában rövid életűek voltak. Egyszerűen csak azért, mert ezeknek a politikai pártoknak az a saját természetük, hogy saját maguk felé hajlik a kezük. Ugye pont az a nagyon fontos elem, ami a európai szinten összehozott pártcsoportokat, az Európai Néppártot, a Szociáldemokrata Pártot, a liberálisokat, hogy készek a közös érdekében lemondani esetleg saját szuverenitásuk szegleteiről, bizonyos szeleteiről. Tehát van egyfajta nemzetek fölé emelkedő szempont, ami persze pozitív hat vissza nemzetekre is. Ebben a körben ez alig ha mozoghat. Alig ha működik úgy legalábbis, ahogy ezeknél a pártoknál működött. Mert hogyha elkezd működni ez a logika szerint, akkor ezek a pártok többé már nem azok a pártok, amiért, mert a radikális pártok, amiért megválasztották őket, vagy most megválasztják őket. Tehát én úgy gondolom, hogy éppen ezért egyébként Steve Bannon, aki ugye most tesz erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ezt az Amerikából a trumpizmust végül is tulajdonképpen áthozza Európában, vagy pontosan nem is áthozza, hiszen Európában megvannak ennek már a töredékes részei, hogy ezeket összerakja egy olyan politikai erővé, amely aztán tényleg egész Európának esetleg az irányát megváltoztathassa. Én úgy látom, hogy ez a kísérlet nagy valószínűséggel nem fog sikerülni. Kudarcra lesz ítélve, már csak azért is, mert ezek a pártok nem nagyon szeretik azt, hogyha Amerikából akarnak nekik dirigálni. Ez a saját természetük ellenében van.
Most is, illetve a műsor korábbi szakaszaiban is már többször felvetődött a migráció kérdése. Ezek szerint ez lesz a központi eleme az EP kampánynak?
Én úgy gondolom, hogy óhatatlanul, bármennyire is szeretnék esetleg, ugye ezek az mainstream pártok, tehát a politikai fősodorban lévő pártok, hogyha nem erre hegyeznék ki ezt a kérdést, illetve nem csak erre hegyeznék ki, mert azt hiszem, hogy ez megkerülhetetlen, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hiszen az embereket foglalkoztatja, és nem csak Magyarországon, hanem a világ és Európa más részeiben is foglalkoztatja. De azt is hozzá kell tennem azért, hogyha Magyarországon ez lesz nyilvánvalóan a mindent überelő téma, attól még Nyugat-Európában sok más téma is lesz. Egyébként pont ezért érdekes megnézni azt, például ugye a bajorországi választásokon, hogy a CSU, a keresztény szocialisták kifejezetten egy migráns ellenes politikai platformmal jelentkeztek. Igaz, lehet, hogy már talán túl későn, de a német szavazók, a bajor szavazók nagy része, vagy egy jelentős része nem csak erre ezt a kérdést, nem ez a kérdés foglalkoztatta igazából őket, csak más kérdés. Tehát én úgy látom, hogy Nyugat-Európában...
Hogy eszembe is például a lakhatás az egy kiemelt probléma így van. Volt és tehát kérdés.
Nyugat-Európában, ahol a fogalmazunk így, demokrácia sokkal rétegesebb, sokkal több rétűbb, sok rétűbb is, nem magunkat csapnánk be, azt gondolnánk, hogy a nyugat-európai közvéleménynek az egyetlen egy nagy problémája az a migráció. Sok más problémájuk is van egyébként, és ezek sokszor ezek a problémák nemzeteken, nem feltétlenül nemzeteken átnyúló problémákról van szó, hanem nemzetekre jellemző problémákról.
Londoni elemzők szerint Merkel döntés, amiről ugye az adás elején is beszéltünk, nem a német, hanem az olasz adósságkockázatot növeli. Mennyire nyugodtak meg a piacok a római költségvetést illetően, ugyanis az Európai Bizottság az unió történetében először néhány nappal ezelőtt, néhány héttel ezelőtt visszadobta az olasz kormány költségvetési tervezetét.
Igen, ugye úgy gondolom, hogy hihetetlenül érdekes, ami Olaszországban lejátszódik, mert ez a legnagyobb kihívás pillanatilag, és nem is feltétlenül egyébként az európai választások lesznek a legnagyobb kihívás, hanem az, amikor egy olyan kormány, egy olyan országnak a vezetése változik, ráadásul radikalizálódik, és kilép a hagyományos keretekből, a konszenzusos keretekből, amelynek a mérete miatt, amit a méretét, a súlyát nem lehet elhanyagolni. Ugye szokták azt mondani, ugye, hogy amikor az euróválság kellős közepén egy rengeteg nagy bank majdnem bedőlt, ugye van ez a híres mondás, a too big to fail, tehát túl nagy ahhoz, hogy hagyják csődbe menni. Na, Olaszország pontosan ez. Olaszország túl nagy ahhoz, hogy hagyják csődbe menni. És ez azt jelenti, hogy Salvini és pártársai számára pontosan ez az a pont, ami úgy gondolják, hogy a jelenlegi Európát sokban tudják tartani. Adott esetben fenyegetni is tudják. Politikai szempontból csapdahelyzetbe került Európa, az Európai Bizottság, és az egész Európa is, Merkelestől, mindenestől. Hiszen, hogyha megbüntetik Olaszországot, egyébként a megbüntetés felé haladunk, kezdjük úgy, hogyha nem büntetik meg Olaszországot, akkor azt fogja jelenteni, hogy gyakorlatilag hagyják futni az olaszokat ilyen eltérés mellett, ilyen kihívás mellett gyakorlatilag, hogy a kesztyűt így Európa elé dobták, azzal gyakorlatilag az egész szabályrendszernek a fennmaradását kockáztatják, és bajt hoznak az egész euróra. Gyakorlatilag egy észak-déli ellentét újra föláll.
Miben különbözik az olasz helyzet a göröktől?
Az olasz helyzet abban különbözik, sokban különbözik a göröktől egyébként. Olaszországban még mindig nincs olyan veszélyes helyzet. Egy az egyik fontos, tehát mint Görögországban
nincs
volt.
Nincs olyan csődhelyzet?
Nincs olyan csődhelyzet Olaszországban.
Pedig óriási az állam óriási adósság, 130% fölött van.
Igen, óriási adósság, de ameddig ezt finanszírozni hajlandók, addig nincsen probléma. Ameddig Olaszországnak, van exportja, de alacsony növekedésre természetesen, addig nincsen probléma. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyik fontos szempont. Kettő. A görög válság óta sok minden történt európai építkezés szintjén is. Ez az eurózóna már nem ugyanaz az eurózóna, amelyikkel a görög válság idején találkoztak a piacok. Erősebb lett, hiszen a bankuniós oldalát megerősítették. Tehát a bankuniós oldal, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy a bankok bedőlésénél megvannak a mechanizmusok. Tehát ma már tudjuk azt nagyjából, vannak kialakult mechanizmusok, hogy mit kell tenni akkor, hogy elkerüljék azt, hogy az emberek elkezdenek rohanni a bankokba, kivenni a pénzüket. Tehát ezek a dolgok nagyjából megtörténtek. A kérdés az, hogy az eddig megtett erőfeszítések, amelyek alkalmasak voltak a görög válság utókezelésére, vajon egy frontálisan politikai oldalról érkező olasz kihívás esetén elégségesek-e? És ez a nagy kihívás itt egyébként, mert ahogy mondtam, Olaszország túl nagy ahhoz, hogy csődbe hagyják menni, viszont az is tény és való, ha hagyják az olaszokat, így gyakorlatilag, hogy azt kockáztassák az olaszok igazából, hogy a többiek bőrére utazzanak, és megint itt tartunk, és ez egy nagyon fontos dolog egyébként, én úgy látom, ugye Merkelt sokan azért kritizáljuk, mindig visszatérünk Merkelre, mint az ősanyára valahol, ugye azért, hogy nem történtek meg az elmúlt időszakban azok a kellő változtatások, a további mélyítése, integráció mélyítése az eurózónán belül. Ez részben azért is volt, mert nincs bizalom észak és dél között. És most, amit az olaszok csinálnak...
Tehát, hogy nem csak kelet-nyugat ellentét, nem, hanem észak-dél is.
Abszolút. Ugye ezt hozták magukkal ugye a válságból, és ugye ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a felelősségvállalás. Nagyon hasonló a probléma kicsit a migrációnál is. Ahhoz, hogy Németország és az északi ország, gazdagabb északi országok kezességet vállaljanak különböző módszerekkel a déliekkel szemben, és a déliek meg felelősséget viseljenek, ahhoz kellene egy bizalomnak kialakulni a két fél között. Azzal, hogy Olaszország mikor még nincsenek reformok igazából, gyakorlatilag arra utazik, hogy ő ellen tud mondani, szembe tud menni a többiekkel szemben, akár felelőtlen módon is, hogy ekkora ilyen hatalmas, hogy a GDP 130%-át kitevő adósság mellett is kész egy költekezési programot bevezetni, amivel gyakorlatilag nulla, zéro növekedés mellett azt veszélyeztetheti, hogy a jövő generációját veti gyakorlatilag újabb adósságokba. Ez azt jelenti, hogy a maradék bizalom is el fog illanni, Németország most aztán végleg nem fog majd igazából elköteleződni egy ilyen integráció mélyítés mellett.
Elvileg ezt a kérdést heteken belül meg kellene oldani, novemberben, de legkésőbb decemberben. Hogy látja, Róma fog engedni, vagy Brüsszel?
Ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy van az a helyzet, amiben a római kormánynak, a mostani római koalíciónak, ugye, aki még most emeli a téteket és 19-re lapot húz, tulajdonképpen ugye az látható, hogy a Salvini-féle megközelítés ez az, hogy visszamegy olasz keretek közé, látja, hogy Olaszországon belül van egy óriási nagy elégedetlenség, ezt próbálja meglovagolni, egyébként szerintem eléggé felelőtlen módon, és ezzel próbál behajózni majd az európai parlamenti választásokon, és az ő megteremteni maga számára kedvező európai hátteret az ő politikáinak európai szinten. Ő abban érdekelt, hogy a jelenlegi európai vezetést és irányvonalat is, a stabilitási és növekedési paktumtól kezdve minden estük bedarálják. De mit fog a helyébe állítani? És itt érünk vissza a piacokhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet ez a pont, amikor viszont, és ezt hagyni fogják majd esetleg az északi országok, Olaszország olyan nyomás alá kerüljön, meglátjuk, hogy lesz-e ilyen, és ez egy idegjáték lesz igazából, amikor majd az a vezetés majd valamilyen fontos lépéseket, vagy kényszerű lépéseket meg kell, hogy hozzon. De ez egy olyan dolog, amit jobb lenne egyébként nem kipróbálni. A kérdés az, és most belemegyünk egy valóban egy ilyen nagyon veszélyes játékba az európai parlamenti választások előtt, hogy ennek milyen politikai hozadéka lesz mindennek, ennek a kötélhúzásnak. De nagyon veszélyes játék lesz, az biztos.
Az Európai Tanács előtt azonban még ezen kívül is több kérdés szerepel. Ugye a 2021 és 27 közötti uniós keretköltségvetés, a migrációs kérdések, arról már beszéltünk több ízben is, egyes tagállamok, köztük Magyarország jogállami mechanizmusa, és ennek ezzel összefüggő kérdések, valamint Nagy-Británia uniós kilépése. Hogy áll most a Brexit, hogyha nem lesz megállapodás London és Brüsszel között?
Igen, tehát úgy gondolom, hogy a minden problémák most ősanyja ez a Brexit igazából, hiszen az látható, hogy ennek a kérdésnek a kezelése bármennyire is fájdalmas, és bármennyire is nehéz, ugye itt egy alapvetően a károknak a minimalizálásáról van szó, hiszen ez senki számára sem jó. Ez a kérdésnek a kezelése, vagy nem kezelése, ez a többi nagyon fontos, égetően fontos és időszerű uniós kérdés problémának a rendezését is akadályozhatja. Csak egy példát mondok, most nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy egy októberben nem sikerült megállapodni, mert Theresa May nem volt abban a helyzetben, hogy egy megállapodást meg tudjon kötni, hogy ennek a kérdésnek most a kihordása akár a decemberi EU csúcsig is elhúzódhat, európai tanácsi ülésig. Nagyon nehéz lesz megállapodni, mert technikailag meg lehetne állapodni, megvannak azok a módszerek, amivel meg lehetne állapodni. Egyébként októberben szakértői szinten már volt egy kvázi megállapodás, viszont a politika ezt a kvázi megállapodást nem tudta bevállalni. Azért nem tudta bevállalni, mert egyszerűen Theresa May még 2007 decemberében is olyan ígéreteket tett a különböző oldalaknak. 17 decemberében, amelyek olyan ígéreteket tett a akkori brit kormány, amelyek egyszerűen nem illeszkednek egymáshoz, amelyek egymással szembe mennek.
Akkor ez túlmutat az ír kérdésen?
Ez túlmutat az ír kérdésen, bár ugye, és ez viszont az ír határkérdésen szűrődik le leginkább, hiszen az az a kérdés, ahol minden probléma felvetődik. Ugye az a probléma, hogy Nagy-Britannia úgy lépe ki az Európai Unióból, ez a kemény Brexit, ugye, hogy közben a Vámunióból is kilép, vagy a lehetséges piacról is kilép, de azért Írországgal továbbra sem jön létre fizikai határ Írország és Észak-Írország között. Ez a kettőnek az összeegyeztetése már lehetetlen megoldás. Vannak erre egyébként technikák. A technikát az a lehetőség villantja fel Nagy-Britannia és az Európai Unió esetében, hogy két különböző tárgyalási folyamatról van szó. Először a kilépésről kéne megállapodni, a kilépés feltételeiről, és utána kellene elkezdeni a tárgyalásokat a jövőbeni kapcsolatokról. Most itt a probléma, hogy a kilépés az egy komoly jogi kategória, egy különálló jogi kategória, viszont a bitek egyébként az ő szempontjából teljesen érthető módon azt szeretnék, hogyha a kilépésben már sok mindent lesakkoznának előre, ami a jövőbeni kapcsolatokra vonatkozik, és akkor meg lehetne állapodni dolgokról. Viszont az Európai Uniónak a jogi rendszere nem nagyon engedi, merevebb jogi rendszere nem nagyon engedi ezeket a pakugrásokat. A lényeg az, hogy meg lehetne találni a megoldásokat, ha kicsit lazítanának ez a kettő között, és valószínűleg lesznek erre kísérletek, például azzal, hogyha a Nagy-Britannia belemegy nem a Vámunióba, hanem egy vámuniós kapcsolatba. Viszont ez azt is jelenteni, hogy ha belemegy egy vámuniós kapcsolatba, gyakorlatilag, hogy lemondana az önálló kereskedelem politikáról, legalább átmeneti időszakra. Mert ez a lényeg igazából, hogy egy átmeneti időszakról kellene, gyakorlatilag átmeneti időszak vonatkozó megállapodást kellene tudni kötni, ami mind a két oldal számára eladható otthon.
Mennyire befolyásolja ezeket a folyamatokat a brit belpolitika? Ugye az is egy eheti nyilatkozat volt, vagy minapi nyilatkozat volt, hogy az Egyesült Királyságban igen köztiszteletnek örvendő Sir John Major, korábbi brit konzervatív miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy sziklaszilárd indokok szólnak az újabb népszavazás mellett. Van ennek realitása?
Én úgy gondolom, hogy azért Nagy-Britániában fog eldőlni, és mi tudjuk, hogy a britek logikája nagyon eltér a kontinentális logikától, számos szempontból. Ugye ők elindultak egy úton, és ebben a logikában gyakorlatilag belezavarták magukat. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy legyen még egy népszavazás, az megfelelő nyomós érveket kellene tudni felsorakoztatni. Ezek a nyomós érvek, hogy meg lesznek-e, és hogy mikor lesznek, ez a kérdés. Tudnilik, ugye, hogyha, és ez nagyon fontos ezért az, hogyha nem lesz megállapodás, mert ezért ne zárjuk ki azt sem, továbbra sem, bármennyire is katasztrófa forgatókönyvvel járna, ha nem lesz, nem tudnak megállapodni, mert hogy az Európai Unió számára túl sok engedmény lenne az, ami a britek számára még elégséges lenne, vagy fordítva. Ha nem lesz megállapodás, annak szinte láthatatlan következményei lennének, az egyfajta összeomlás forgatókönyvvel járna. Csak egy példát mondok, abban a pillanatban, hogyha megtörténne az, mondjuk, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió között gyakorlatilag nem lenne megállapodás, az összes eddig kötött alkú semmisé válna, Nagy-Britannia egy olyan harmadik országá válna az Európai Unió számára, amelyen egyáltalán nincsenek kétoldalú megállapodásai. Másnap gyakorlatilag a légi közlekedés megbénulna Nagy-Britannia és az Európai Unió között, de még ezen is túl lehet menni, egyesek szerint Barcelona és Madrid között nem lenne légijárat. Egyszerűen azért, mert ugye az az előírás az Európai Unió szinten, amit persze nyilvánvalóan lehet majd módosítani esetleg, hogy minimum 50%-os Európai Uniós tulajdonrészsel kell rendelkeznie egy légitársaságnak. Most már pedig az Ibéria, ugye amelyik ezt a Barcelona és a madridi utat kiszolgálja pillanatnyilag az ő esetükben például nem áll fönn ez a lehetőség. A Ryanair például nagy bajba kerülne, és nem tudna repülni az Európai Unión belül. Tehát, hogyha minden így maradna, akkor óriási nagy problémákkal néznénk szembe. Ne beszéljünk arról, hogyha helyreállna mondjuk a csalagúton keresztül, az alagúton keresztül, a La Manche-csatorna, ugye két oldal között, a visszaállna a vám határ, hiszen egy vám határ is lenne ebbe az esetben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül esnek az Európai Unióból, akkor gyakorlatilag oly mértékig lelassulna a forgalom, hogy megbénulna az autógyártás jelentős része is, hiszen ma Európa úgy működik már, hogy ahogy logisztikét néhány órán belül a kamionok folyamatosan közlekednek Nagy-Britannia és az európai kontinentális Európa között.
Ezek után van még az európai vezetésnek foglalkozni a magyar-lengyel-román jogállami kérdésekkel, illetve a 2021 és 27 közötti keretköltségvetéssel?
Ugye ez elmondva is elég érdekes és elég nehéz probléma. Vannak ugye ráadásul olyan okok, amik ugye arra kényszerítenék őket, az Európai Uniót, hogy ezeket gyorsan kitárgyalják. Én úgy gondolom, hogy mindezt figyelembe véve, ha Brexitről sikerülne megállapodni, akkor is sem garantálható, sőt egyáltalán nem garantálható az, hogy a keretköltségvetésről, ugye az Európai Unió következő 7 évéről bármiféle megállapodás gyorsan ki lehetne hordani és megállapodni esetleg, hogy az Európai Bizottság szerette volna eredetileg a következő európai választásokig, hiszen, mint láttuk, van még olasz kihívás is, van ez csomó más kérdés, és ráadásul januártól kezdve az Európai Unió elég szépen át fog menni, egy ilyen politikai sikra fog terelődni, az intézmények működése már érezteti majd azt a hatását, hogy nem csak Merkel lesz bénakacsa, hanem az intézmények is szép lassan bénakacsává fognak válni. Tehát én úgy gondolom, hogy nehéz lesz. A folyamatok elindultak nyilvánvalóan, ezt vinni fogják tovább, de a realitások amellett szólnak, és most a keretköltségvetésre gondolok, hogy ez a téma át fog húzódni majd 2019-re, sőt 2020-ra is, és akkor kell majd valahogy nyélbe ütni. Egyébként érdekes, majd megnézni, hogy Németország, 2020-ban Németország lesz az Európai Unió soros elnöke, tehát nagyon fontos lesz Németország szerepe akkor is ilyen szempontból, esetleges alkú szempontjából.
Jogállami kérdésekben pedig Románia szerepe, ugye ők meg január 1-től lesznek soros elnökök.
Igen, de ugye azt látjuk azért, hogy a magyar és lengyel ügy, jogállamisági kérdéskör, ez nem egy-két hónap, és nem egy-két elnökségnek a kérdése. Én úgy gondolom, hogy eleve számítani lehetett arra, hogy az osztrák elnökség idején elkezdődik egyfajta folyamat, elindul. A román elnökség idején Románia ugye érintettsége fog okán is esetleg, meg másokból is egyébként. Nem feltétlenül lesz intenzív, de nem is fog abban maradni a folyamat. Erről gondoskodnak majd az intézmények nyilvánvalóan. Tehát ezt felszínen fogják tartani, legfeljebb nem lesz olyan intenzív, és a folyamat az el fog húzódni majd. Meglátjuk, hogy mikor lesz az a pont, eljön ez a pont egyébként az a pont, amikor egyáltalán bármiféle, mondjuk a magyar és a lengyel ügy kapcsán szavazásra kerül sor a tanácsban, ha lesz ilyen. És ez ebből a szempontból egyébként, akik arra játszanak, az időhúzásra játszanak, azok jól okoskodhatnak, hogy esetleg majd egy egészen más intézményi felállás lesz majd az európai választások után, ugye egy más parlament, egy más európai bizottság, egy más tanács esetleg, és abban az esetben nem biztos, hogy ez a kérdéskör, ugye a jogállami kérdéskör ugyanolyan fontos lesz, mint esetleg mostanában.
Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Németh Zoltánt hallották, viszonthallásra.